Rögtön egy érdekes momentum van ebben a témában, ugyanis a bejelentés után egy nappal, tehát a következő napon a NASA már is közölte, hogy ez a bizonyos jövőre 2018-as indulás, ami nagy újonnan fejlesztett rakétának a tesztje, az eltolódik 2019-re. Tehát már egy nap alatt egy ilyen csúszást szenvedett a program, és hát azért sok mindent elárul arról, hogy ez a közlemény, vagy ez a közlemények azért sokszor legalább annyira politikai indítatásúak, mint tudományosak, és sokkal több szempont játszik szerepet az űrkutatásnak ezekben a nagy nyilvánosságot kapott programjaiban, mint szigorúan a tudomány. Tehát az egy dolog, hogy lehet szép közleményeket megírni, és azt közzétenni. A másik az a valóság, és különösen, hogy ebben a valóságban mennyi pénzt is adunk a szakembereknek, meg a kutatók arra, hogy megvalósítsák ezeket a nagyívű, nem csak tudományos, hanem politikai célokat is.
Donald Trump amerikai elnök körülbelül egy hete úgy fogalmazott, hogy szeretné, hogyha még az ő elnöki ciklusa alatt ember lépne a Marsra, ugyanakkor korábban a kampány időszakban a környezetvédelem mellett a NASA költségvetését is visszavágta volna, ilyen ígéretek voltak. Tehát, hogy körülbelül az Amerikai Egyesült Államok költségvetésének hány százalékát használhatja a NASA, és pénzkérdése a Mars utazás.
Pénzkérdés. Nyilván a megfelelő szellemi, úgymond kapacitás az rendelkezésre áll, a technológia is ma már megvalósítható. A marsutazásnak az időpontja egyedül attól függ, a megvalósulás, hogy erre mennyi pénzt szánnak a kormányok, főleg az Egyesült Államok kormánya, őknek talán a legközelebb, illetve ugye van egy magánszféra is, de hát ott is azért a pénz az nagyon sok mindent meghatároz, és hát elmondható, hogy ezek szép célok, de ugye jelenleg az Egyesült Államok éves költségvetésének csak 0,5%-át teszi ki a NASA költségvetése, és ugye a holdutazások idején ez 4% volt. Tehát rendkívül elmarad arányaiban attól, ami akkoriban volt, és most is hát nem is kéne 4%, de ha csak megdupláznák, ami egyébként nagyon szinte lehetetlennek tűnik a mai helyzetben, tehát hogy 0,5%-ról 1%-ra mondjuk felugornak következő években, akkor kínálkozna valami esély, hogy ezeket a dátumokat most 2033, tehát még ide is 16 év van kitűzve. A jelenlegi költségvetés mellett biztos vagyok benne, hogy csúszások lesznek ebbe a programba, egyszerűen nincs megfelelő mennyiségű pénz a fejlesztésre, meg a jó szakembereknek a megtartására, meg megfelelő mennyiségű szakembernek az invitálására. Arról nem is beszélve, ugye, hogy ez bőségesen még az újraválasztás esetén is túlmutat egy elnöknek a lehetőségein, és hát aztán elnökök jönnek, mennek, mindegyiknek más az a képzelése, úgyhogy egyelőre legalább annyira politikai közlemény ez a 33-as indulás és a tervek, mint technológiai. Személy szerint sokkal valószínűbbnek tudom, hogy gondolom, hogy az első fontos lépéseket azt a magánszektor fogja meg. A holdig való eljutással kapcsolatban mindenképpen. Szokták még emlegetni Kínát, aki nagyon megfontolva, viszonylag lassacskán halad. Ugye jelen pillanatban náluk van a legnagyobb pénzügyi forrás, szinte végtelen pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, de hát ott meg a technológia, meg a tapasztalatoknak a gyűjtése az, amiben főleg utóbbiban, ami nagyon fontos, ilyen hosszú távú utazásoknál a tapasztalat az, amit nekik még meg kell szerezni ahhoz, hogy vállalkozzanak egy ilyen hosszú útra.
Már említette a magánszférát, ugye Elon Musk, SpaceX és a Boeing is, úgy tudom, ilyen terveket fontolgat, marsutazás, holdutazás. Ez a magánszféra konkurenciája, vagy esetlegesen Kínával kialakuló versengés, ez előbbre viheti a marsutazás ügyét? Előbbre hozhatja ezt a dátumot?
Mindenképpen ugye a verseny az mindig jót tesz, ugye valaki egyedül van bármilyen feladatban, az eltunyítja az embert, ha van egy vetélytárs, vagy akár több is, az mindig hasznos lehet. Ilyen szempontból viszonylag pozitív a hangulat most az űrkutatást figyelők körébe, talán utoljára 60-as, 70-es években volt ilyen hangulat, aztán hát nagyjából ugye az Egyesült Államok megverte a Szovjetuniót, és akkor ez lecsengett, de igen, most Kínának a megjelenése, illetve ezek a hatalmas magántőkéknek a bevonása az űrkutatásba, ez teremt egy talán még a korábbinál egészségesebb, de mégiscsak versenyt. De hát itt most a magáncégek a fürgeségükkel, nem azon a mérhetetlen bürokráciával, ami a NASA-nál van. Én egyszer hallottam egy olyan adatot, hogy annó az űrrepülőgépek egyetlen egy indításához a mindenféle papírmunka meg technika megteremtésére több mint 1 millió aláírásra volt szükség. Tehát annyi papír meg dokumentum volt egyetlen egy starthoz. ilyen számba jöttek össze. Tehát főleg ez a hihetetlen bürokrácia az, amit egy magánvállalkozás, egy magáncég sokkal flottabbul tud vinni. Talán ezért náluk van az előny, de az biztos, hogy nagyon érdekes 10-15 év elé nézünk, mert ilyen évtizedek viszonyos helyben toporgása után úgy tűnik, hogy megmozdult valami az űrkutatásban.
Akkor vegyük is végig ezeket az éveket, tehát dátumokat nem érdemes mondani, ahogy ön is mondta, 2018-ról RIPS-ROPS 2019-re indult az első fázis létrehozása, de mi is ez az első fázis? Úgy tudom, hogy a Hold közelében fog valami történni, itt fognak valamit építeni a tudósok.
Egy ilyen hosszú, legalább másfél éves, több emberes expedíció ellátmánnyal, a visszatérő egységgel, a visszatérő üzemanyaggal akkora tömeg, hogy ezt egyben nem lehet az űrbe juttatni, akár csak fölköli pályára sem. Most ugye újra kell nagy rakétákat építeni, amit a holdutazásnál is volt, hogy legalább kevesebb részletbe lehessen ezeket feljuttatni. Nem is közvetlenül történik az indulás, hanem úgy tűnik, hogy valamiféle űrbéli összeszereléskel, tehát részegységenként kell felszállítani, vagy legalábbis a technikai felszerelést és az embereket külön kell felszállítani. Hát itt föld körüli pályára is gondolok a szakemberek, a NASA tervébe egy hold körüli egység szerepe ott összeszerelni, és onnan már ugye a jóval kisebb gravitációból, jóval könnyebben, jóval kisebb üzemanyaggal, a teljes komplexum emberekkel, ellátmánnyal, visszatérő egységgel, visszatérő üzemanyaggal sokkal könnyebben elindulhat. Úgyhogy ez a terv, de hát ezeket az óriási újonnan fejlesztett rakétákat, úgyhogy ezek ilyen 100-200 millió lóerős eszközök, hát ezeket előbb tesztelni kell. Kb. 1 milliárd dollárban egy ilyen rakéta teszt, illetve rakétának a fellövése emberek nélkül, emberrel, részegységet, problémákat megoldani, ne adj Isten, balesetek történnek közben, szóval itt csak nagyon-nagyon megfontolva lehet haladni, bár lehetne gyorsan is, ugye a holdutazás rohanásaiban a két havontai felbocsátás sem megoldhatatlan, de hát mondom, ehhez drámai módon meg kéne például a NASA-nak a költségvetését emelni, mert így 5-6-7 év elmegy a rakétatesztekre, akkor még több év a hold körüli egységnek a tesztjére, és már egyre indulhatunk, ott járunk 2030 környékén.
Igen, tehát ha jól értem, akkor a NASA tervei szerint a hold körül egy űrbázist alakítanak ki, ahol majd összeszerelnek egy hatalmas űrhajót, ami majd innen, erről az űrbázisról indul el a Mars irányába. Az elsődleges tervek szerint azt írták, hogy úgy 2028-29 körül mennének az asztronauták ide az űrbázisra, és utána 2030-ban indulna el maga az űrjármű a Mars felé.
Fölköltöznek majd az asztronauták, és először a hold körüli pályán végigcsinálnak egy olyan időintervallumot, ami ugye ezzel kapásból másfél évet el is vesztünk, amennyi a Mars utazás lenne. Tehát az ők bírják-e másfél évig, a rendszerek bírják-e másfél évig, tehát egy teszt. Ugye a holdutazásban az volt, hogy az 3 nap alatt el lehet érni, ha akarok csinálni egy tesztet, 3 nap oda, 3 nap vissza, és 1 hét alatt le van tudva. Itt egy gyakorlás, egy teszt, az másfél évet veszel, nem 1 hetet. Tehát ezért is pörög az idő, és aztán a tapasztalatok alapján 28-29-ben nyilván fönt lesz így 4-500 napig egy személyzet, még a hold körüli pályán, akkor meglátják, hogy működnek a rendszerek, hogy működnek az emberek, mit kell javítani, és akkor még azt kiértékelik, lehet, hogy kell egy tesztfázist csinálni, akkor már 2030-31-be járunk, és akkor utána lehet élesben megcsinálni. Ez egyébként még így is rendkívüli kockázatokat rejtő expedíciót valamikor a 30-as években.
És melyek is ezek a kockázatok, amellyel egy ilyen marsutazás jár? Fel lehet-e ezt mérni a hold körüli tesztelés során?
Hát azért a hold környékén is kint vagyunk a Földnek az óvója, mágneses tere, tehát ott is már úgy nagyjából ugyanazok a sugárterhelések érik az űrhajósokat, ott is van mikrometeorit veszély, ott is a mikrogravitációnak a szervezetre gyakorolt negatív hatása, az összezártság, ugyanúgy, ha valami hibát kell javítani, akkor magukra vannak utalva az űrhajósok, de mégis azért egy hold körüli pályán, ha menekülni kell olyan probléma, akkor oda a Földre könnyű visszajutni, ugye ezt a Mars fele úton egyből nem lehet megtenni, tehát már is itt egy műszaki probléma. Ha megy az űrhajó, repül a Mars felé, akkor nincs, hogy hátat fordítok, az gyorsan visszajövök, hogyha valami baj van, mert nem energia, nincs rá sem a bolygóknak, meg az űrhajónak a helyzete nem olyan. Úgyhogy itt főleg ez a műszaki hibák elhárítása, az összezártságnak a pszichéje, mert most az összezártság, meg azt lehet tenni, de a Földtől való ilyen nagy távolság, az rendkívüli nyomasztó lehet. Ezt általában nem számolják bele, vagy nem nagyon szokták említeni ezt ilyen nehézségi forrásnak, de már a holdutazók is elmondták, hogy mennyire nyomasztó volt, hogy csak egy relatíve pici kék korong a holdnak az egén a föld, és egy marsutazás alatt gyakorlatilag hamar csak egy kis fényes csillaggá válik a föld, és az utazási részében nem is lehet látni az otthont, és ennek például lehet egy nagyon komoly pszichés terhelő. És akkor még a fiziológiai változásokról, a keringési rendszer, izmok, csontok, kozmikus sugárzásnak a roncsoló hatása, a rádióaktív sugárzásban lennének az űrhajósok, ezek mind-mind-mind szerepelnek a veszélyességi palettán.
Tételezzük fel, hogy a 30-as évekre eljut az ember a Marsra. Hogyha a Marsra lépünk, akkor mi lesz? Tesznek egy marssétát, visszaszállnak a gépbe, és újabb év alatt visszaérnek a Földre, vagy akkor, ha már egyszer odaért az ember, akkor milyen program várható ott a Marson?
Hát ez ahány terv, annyi féle, nagyon sok minden függ az úttól, az indulástól. Van olyan, hogy csak 2 hetet tudnának a Mars felszínén tölteni, valószínűleg az első körben ez bőségesen elegendő is lenne. Van, amikor hosszabb tartózkodással számolnak, de ez egy nagyon-nagyon hosszú út, ugye, hát változó 4-5-7 hónap az odaút, ugyanennyi vissza, tehát a teljes expedíció nagyjából 1,5 év az ott tartózkodással. Egyébként vélhetően ezt valahogy úgy kell elképzelni, ahogy anno az 1400-1500-as években mondjuk Amerikát meghódították az európaiak, hogy az egy expedíció vissza élménybe számoló tapasztalatok, akkor újabb, már csak felderítés, aztán már kolonizációs céllal is. Reméljük, hogy kevesebb baleset, mint anno volt az új világnak a felfedezésénél, akkor megveti az ember a lábát, de az nem sikerül. Kb. Ugyanígy képzelme a Marsnak is a meghódítását, ahogy az annó Amerikánál történt.